Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk utolsó januári adásában vendégünk lesz Ungvári Krisztián történész, akivel a kitörés 80. évfordulójáról emlékezünk meg. Aztán velünk lesz Ruszina Szabolcs, aki a Kolibri Színházban hétvégén megrendezésre kerülő csecsemő színházi előadásokat mutatja be. Feledi János is itt lesz, vele a Pulcsinálla című táncelőadásról beszélgetünk, ami a Nemzeti Táncszínházban lesz látható. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, évről évre beszélgetni szoktunk ilyen tájt Ungvári Krisztián történésszel a kitörésről, amelynek hát idén már a 80. évfordulója van, és Krisztián minden évben tart egy nagyon-nagyon izgalmas előadást. Ezúttal ez február 2-án lesz az FMH-ban, a Fővárosi Művelődési Házban, a Fehérvári út 47 szám alatt, a Borbát rendezvény szervezés jóvoltából. Szia Krisztián, köszönöm szépen, hogy újra rendelkezésre álltál.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Ebben a történetben számomra mindig az a legizgalmasabb, hogy évről évre vannak új, hát nem is mondom azt, hogy fejlemények, de egyszerűen új dolgok derülnek ki, te folyamatosan kutatod a témát, de ugyanakkor gondolom, hogy egyszerűen hozzád is beesnek, meg érkeznek csak úgy hírek, levelek, találkozol emberekkel, szóval a történelem szövete az valahogy folyamatosan formálódik, még akkor is, hogyha a múltról van szó.
Ez így van, ami azért is meglepő egyébként, mert ez az esemény ugye nem 20 meg 30 évvel ezelőtt volt, hanem 80, tehát bár még most is van olyan személy, aki részt vett benne, és túlélte, és él, de hogy is mondjam, ez azért a ritkasság kategóriában.
Hát ez egy emberöltő, nem? Most már
igen, ez egy, mert ahhoz, hogy valaki ezt átélje, ahhoz az illetőnek most olyan 96 évesnek igen. Kell lennie. Mert hogy 16-17 évesnél fiatalabb katonák Budapesten nem voltak bevetve. És csak ugyan a dolognak van most már egy ilyen önmozgása, tehát hogy mivel elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, és gyakorlatilag a budapesti ostromban résztvevő német tiszteket, majdhogy nem név szerint mindegyiket fel tudnám sorolni, van egy külön kartotékrendszerem erre, ezért magától is, hogy is mondjam, beesnek információk, nyilván ezek nem föltétlenül változtatják meg az összképet, de számtalan pici egyéni sors derül ki ennek nyomán ma is.
Te kapcsolatban is állsz rokonokkal, már úgy értem, hogy a német tisztek rokonaival, hogyha jól emlékszem.
Így van, igen.
Mesélj akkor, hogy mik azok az információk, vagy hírek, vagy mi történt az elmúlt egy évben, ami esetleg változtatott, vagy alakított valamit a kitörés képén.
Ezek ugye ilyen mikrotörténeti dolgok, hogy például előkerült egy levéltári anyag, amit eddig nem tudtam, ami csak a kitörés után átjutott német katonáknak a kitüntetéseiről szól, ami azért érdekes, mert hogy abban vannak nevek, és ezeket a neveket egyeztetni lehet más források neveivel, és nagyjából ebből bővíteni lehet azoknak a listáját, akikről tudjuk, hogy átjutottak. Nem, mint hogyha ez a történettudománynak a legfontosabb feladata volna, hogy most név szerint mind a 700 átjutónak a nevét megismerjük.
Viszont bocsánat, Krisztián, mennyiből 700? Hányan indultak el?
Hát ez nehezen megállapítható. Elvileg a jelentések szerint 43.900 ember indult el. Gyakorlatilag részben kevesebb indulhatott el azért, mert hogy az a jelentés az a egy nappal az előtti állapotot mutatta, és pont 10-én feladták a 11. kerületet, és ott nagyon sok magyar katona hátra maradt. Másrészt meg lehet, hogy több indult el annyiból, hogy civilek között is volt nem egy, aki azt gondolta, hogy ebbe az akcióba részt kell vennie. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy az elején valószínűleg egy 30-40 ezer fős csoport volt az, aki úgy gondolta, hogy ezt kipróbálja, és ebből olyan 15 ezer ember ki is jutott mondjuk a város közigazgatási határáig, és ebből aztán 700, aki átjutott, és nagyjából a fele az nyomtalanul eltűnt, azaz meghalt.
levadázták őket az erdőben? Ez azt jelenti?
Hát igen, gyakorlatilag igen. Az erdő, de és nem is elsősorban az erdőben, hanem leginkább a budai hegyek és az első vonal között a Zsámbéki medence nyílt területén.
Világos, meg hát ugye volt az ördögárok is, bár hát az ugye még a közigazgatási határon, még az akkorin is azt hiszem, hogy belül van, hiszen azon is egy nagy csoport próbált kijutni, és őket hát géppisztolyok várták az ördögárok szájánál, hogy én ezt jól tudom.
De nem teljesen, tehát az ördögárokban egy körülbelül 500 fős csoport próbált átjutni, alapvetően a német és a magyar főparancsnokság, és ők végül ki is tudtak jutni magából az ördögárokból, tehát nem az történt, hogy ki se tudtak mászni belőle, ki tudtak jutni, ott a, ma már nem Bolyai Akadémia, de akkor a Bolyai Hadapród iskola, illetve a...
Igen, ott van egy ilyen katonai iskola a mai napig.
Onnan ki tudtak mászni, itt volt lövöldözés ugyan, és konkrétan a Pfeffer Wildenbruch és Szükebb Törzse az ott a Budenz úton nem messze egy villába meg is adta magát. De nem arról volt szó, hogy magából az ördögárakból se tudtak volna kimászni. Ettől még az egész történet nem volt egyáltalán drámamentes. Meg hát ugye az ördögárokban legrosszabb eleve az volt, hogy amikor az a rengeteg ember bemászott, az pont egy hóvadásban kellett, hogy ottan vándoroljon, ez még inkább feltorlaszolta a víznek a folyását. Nagyon kényelmetlen volt, és nagyon lassan lehetett haladni az ördögárokba kifele, mindenki átázott. És nyilván egy nagyon félelmetes dolog is volt, mert nem lehetett tudni, hogy nem jönnek-e ott be szovjet lángszórósok, de nem jöttek be. Tehát igazából ennek az egésznek a története röviden ennyi. Az ördögárkot egyébként használták különböző helyeken, megpróbáltak kimászni belőle. Egy idő után persze a szovjetek is összes ilyen kijáratra arra próbáltak odafigyelni, és az itteni harcok azok azért 13-ára meg is szűntek.
Krisztián, belevágtunk a közepébe, de közben eszembe jutott, hogy talán a fiatalabb hallgatók kedvér, vagy azoknak a kedvér, akik nincsenek teljesen képbe, muszáj lenne csak nagyon röviden összefoglalnunk, hogy miről van szó. Tehát ugye Budapest ostromáról van szó, Budapestet körbezárják a szovjet csapatok, benn ragad a várban, hát egy maréknyi német, magyar és azt hiszem, hogy egyéb nemzetiségű katona is, nincs élelmiszer, azt hiszem, hogy lőszer nincsen nagyon, és akkor úgy döntenek, hogy megpróbálnak kitörni, tulajdonképpen ugye a János-hegy Rózsadomb irányába, a mai Szilágyi Erzsébet fasoron.
Így is meg lehet ezt fogalmazni, ugye ez egy városostrom legvége, a Budapest ostroma az a második világháború egyik leghosszabb városostroma volt, egy nemzetközi sereg volt, amelyik támadta, mert hogy nem csak a Szovjetunió minden pontjáról voltak itten emberek, hanem egyébként még a román légierő is részt vett benne. Viszont a védelem azután végképp nemzetközi volt, mert hogy formailag ugye a német és a magyar hadsereg védte, azonban a német hadseregben rengeteg úgynevezett segédszolgálatos szolgálta, aki korábban szovjet hadifogoly volt, tehát ukrán, orosz, örmény, akármilyen szovjet állampolgárok, és a német csapatok fele azok fegyveres SS katonák voltak, akik pedig a világ minden tájáról jöttek. Tehát volt svéd, volt rengeteg kényszersorozott magyar, nyilván mások voltak az arányok, a legtöbb az kényszersorozott magyar volt, volt németországi német, voltak állítólag spanyolok is, tehát egy ilyen nagyon-nagyon tarka kép, akik itt ezt a ostromot, hogy is mondjam, el kell, hogy viseljék, aminek ráadásul a katonai értelme az meglehetősen kétséges számos szempontból, de hát ez alapvetően a fő történet, aminek a legvégén van ez a kitörés, és még hogyha az ostromnak hadászatilag német szempontból volt is valamilyen értelme, a kitörésnek egészen biztosan nem volt. Tehát, hogy itt valójában egy katonai bűncselekményről beszélhetünk, amit a német vezetés hajt végre a katonáival szemben, ugyanis az a katonai akció, amit úgy hajtanak végre, hogy abból annak semmi haszna nincs, aki végrehajtja. Ellenbe az alárendeltek fele az meghal, az szerintem háborús bűncselekmény.
De lett volna remény, ha ők megadják magukat, leteszik a fegyvert, akkor nem tudom, internálják őket, vagy hadifoglyok lesznek, de mondjuk nem mészárolják le
hát
őket?
Eleve ezeknek a kitörőknek egy jelentős része azért harci helyzetben hal meg. Hogyha ez a harci helyzet elmarad, akkor nem halnak meg. Nyilván a szovjet hadifogság az egy nagyon kemény dolog volt, de hát ez egy egyszerű statisztikai kérdés, hogy ha valaki úgy esik hadifogságba, hogy előtte 3 napon keresztül éjjel-nappal étkezés és ivás nélkül bolyongott az erdőbe, picit kisebb túlélési esélye van egy ezt követő 200 kilométeres gyalogtúrán életben maradni, mint hogyha enélkül esik hadifogságba. Tehát így is egy csomó ember hadifogságba esett egyébként Budán, sebesültek is. Magyarán az az állítás, hogy nem volt a dolognak alternatívája, mert a szovjetek mindenkit lemészárolnak, ez egész egyszerűen nem igaz.
Hát hiszen ugye kellettek a hadifoglyok, hát kellett a munkaerő is az újjáépítéshez, ami ugye később a Malenki robot lett, tehát nyilván nekik szükségük volt élő emberanyagra.
Egyrészt szükségük volt élő emberanyagra, másrészt meg tehát bármennyire is rettenetes a háború, bármennyire is kegyetlen a szovjet hadifogság, ennek van egy saját belső logikája, és a saját belső logikájából adódik, eleve egy idő után a katonákra is vonatkoztak nemzetközi egyezmények, igaz, hogy a szovjetek ebből nem mindent írtak alá, de hát mondom, ezt pszichológiailag is lehet nézni. A legtöbb olyan kegyetlenkedés és hadifoglyok meggyilkolása, ami történt, az mind harci helyzet után történt. Jellemző módon nem a, hogy is mondjam, a királyi váron belül, hanem a budai erdőkbe, meg Nagykovácsinál, ahol azok, akik ezeket a gyilkosságokat elkövetik, előtte azért viszonylag stresszes harci helyzetben vannak. Ezt látni kell, hogyha egy hadsereg zárt egységként megadja magát úgy, mint mondjuk a magyar 1849-ben Görgei csapatai világosnál, vagy Rákóczi a nagymajtényi síkon, akkor ott nem fognak sorozatba atrocitások történni, mert ez egy tárgyalt, arbitrált helyzet. Itt viszont erről szó sem volt.
Hát jó, Krisztián, de én erre azt mondanám, mint teljesen laikus, hogy könyörgöm, tehát akkor még ott urak voltak.
Igen.
Tehát akkor azok még valakik voltak.
A dolognak az arbitrás része az a második világháborúban is azért inkább így működött. Tehát, hogyha ha egy katonai egység zártan parancsnokai alatt megadta magát, akkor azok a katonák nyilván tőlük is elvették volna az órákat az oroszok, tehát nem ez a kérdés, de ezek az erőszakosságok, ezek sokkal csekélyebb mértékben történtek volna meg. Tehát hangsúlyozom, statisztikailag lehet vizsgálni, hogy egy hadifogolynak a potenciális elhalálozási esélye az a hadifogság milyen időszakában mekkora. A legkisebb akkor, amikor már a táborban van. Tehát a táborban ott van valamilyen szintű ellátás, de a foglyokat nem verik feleslegesen, sőt, egyáltalán nem verték egyébként a szovjet fogságban a foglyokat. Nem volt jellemző. Jóval többen haltak meg a transport során, amíg őket a hadifogoly táborokba vitték, de a legeslegtöbben, és azt mondanám, hogy az eseteknek szerintem a 80%-a az a fogságba esés utáni első 48 órán belül hal meg. És pedig ez általában azzal függ össze, hogy nagyon rossz fizikai állapotban van már akkor, amikor fogságba esik. Ez ugye elmarad akkor, hogyha nincs kitörés, vagy legalábbis csökken. Hogy is mondjam, vannak ezek a bizonyos pszichológiai komponensek, amelyek a egyéni katonák kegyetlenkedéseit jelentik. Ez megint elmarad akkor, hogyha egy ilyen zárt egységben megadják magukat az emberek. Meg ráadásul akkor sokkal gyorsabban van biztosítva a kontroll, mert hogy nem arról van szó, hogy véletlenszerű, hogy melyik katona elé kerül, hanem valamilyen hivatali aktusként történik ez a megadás. Ezt látni kell, és ezt az, aki katonai parancsnok, az pontosan tudja. De az egyszerű katonák nyilván kevésbé vannak vele tisztában, de a katonai parancsnok egészen pontosan tudja, és ő felelős ezért, hogy nem ezt az utat választotta. Pláne, hogy saját magát megrögtön megadta az első lehetséges alkalommal.
Sokat beszélsz a dolognak a pszichológiájáról, de azért azt is el lehet képzelni, hogy azok, akik a várból kitörtek, egyrészt, ahogy mondtad, hogy volt egy katonai parancs, de hát nyilván volt egy elképesztő pánik, és valahogy nem tudom, az ember, hogyha belegondol, akkor könnyen lehet, hogy inkább azt választja, hogy kirohan és harcol, mint sem, hogy kockáztatja azt, hogy elhurcolják ki tudja hová. Nem tudom, hogy erről vannak-e valami fajta visszaemlékezések, vagy feljegyzések.
Nyilván volt, aki attól tarthatott, hogy rettenetes lesz a szovjet fogság, és és ezért megpróbálja ezt a kitörést, de a résztvevőknek a messze túlnyomó többsége az nem volt abban a helyzetben, vagy legalábbis úgy gondolta, hogy nincs abban a helyzetben, hogy mérlegeljen. Ez is érdekes, hogy ki az, aki nem úgy gondolta, hogy mérlegelhet, és ki az, aki úgy gondolta, hogy nem. A magyar katonák döntő többsége érdekes módon tudta mérlegelni, mert hogy meglógott. Tehát, hogy egész egyszerűen fogta magát, és el se indult, szerzett civil ruhát, lelépett. Olyannyira, hogy azoknak a száma, akik a kitörőkkel szembe harcoltak, magyar szempontból nagyobb volt magyar katonák, nézzünk, akik a szovjet oldalon voltak, mint ahány magyar katona fegyverrel kitört. Ha a németeket nézzük, ott sokkal kevésbé gondolták, hogy nekik egyéni választási lehetőségeik vannak, ők parancsot hajtottak végre, nem gondolkoztak rajta. Tehát elég sok emberrel beszéltem, aki ebben a dologban részt vett, senki nem mondta, hogy különösebben elkezdte volna mérlegelni, hogy akkor ő most szeretne ebbe részt venni, vagy nem szeretne, vagy azt gondolja, hogy ez jobb, ha kitör. Nem, kapott egy parancsot, nem nagyon volt választási lehetősége, és ezért végigcsinálta. És még ez magasrangú tisztek esetében is így volt, tehát Wilhelm Schöning a lezredes, amikor megkapta ezt a parancsot, nem értett vele egyet, de mivel katona volt, azt mondta, hogy végre kell hajtani, és végrehajtotta.
Világos, hát elképesztő, elképesztő történet, és aki részleteket akar megtudni róla, az menjen el február 2-án az FMH-ba, a Fővárosi Művelődési Házba, Fehérvári út 47-be, Ungvári Krisztián ott tart előadást, és Krisztián, általában ezeknek az előadásoknak a végén meg lehet kóstolni, meg lehet vásárolni a te nagyon finom boraidból, mert hogy te borászkodsz is, nem tudom, így lesz-e az idén is.
Hát így szeretném, ami egy sajátos árukapcsolás, mert hogy nekem két, hogy is mondjam, két énem is van, és ebből végül is egy második én se elhanyagolható. Tehát az esemény végén egy szerény borvását is tartunk ott a helyszínen, aki kíváncsi arra, hogy Ungvári Krisztián másik élete, az pontosan milyen ízű. Az itt ezt megtapasztalja.
Hát ez biztos, hogy sokkal vidámabb, legalábbis ami ezt a témát jelenti. Krisztián, én órákig hallgatnálak még, de tényleg elfogyott az időnk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor találkozunk február 2-án az FMH-ba. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm, és mindenkit sok szeretettel várok.
Szervusz, köszönöm szépen, szervusz, szia, szia.